Szív a szívvel egyesülve keresi a nyugalmat Isten szívén. Hadd lángoljon a szeretet tüze a megváltó felé. Ő a fej, mi az ő tagjai. Ő a fény, mi a tündöklés. Ő a mester, mi a testvérek. Ő a miénk, mi az övéi vagyunk. Jöjjetek, ó, jöjjetek, ti kegyelem gyermekei, és újítsátok meg szövetségeteket. Esküdjetek szeretet és hűséget győztesünknek szívetek mélyéből. És ha szeretetláncotokból hiányzik a szilárdság és az erő, ó, így könyörögjetek versenyezve, míg Jézus újra megerősíti azt. Ó, te áldott barátunk, egyesíts megszentelt nyájadat, hogy ugyanolyan szívből vélje, mint ahogyan az utolsó akaratod volt. Igen, egyesíts az igazságban, amely lényedben te magad is vagy. Mindazzal, ami a te világosságot a tettekben megvilágosít. A szeretet te megparancsoltad, hogy a szeretetet gyakorolni kell. Ó, tedd élettel telivé a halott lomha szellemeket. Gyújtsd meg a szeretet lángját, hogy mindenki láthassa azt, mi mint egy törzsből valók, egy emberért is kiállunk. Hadd legyünk így egyesítve, amint te vagy az Atyával. Amíg már itt, ezen a földön, nincs többé egy elválasztott tag sem. És a mi fényünk csak a te égésedből ragyogjon, úgy, hogy a világ felismerje, hogy a te tanítványaid vagyunk. Szeretett testvéreim és testvérnők az Úrban! A legszívélyesebb szeretettel köszöntünk mindnyájatokat, akik most világszerte csatlakoztatok hozzánk. Hadd kezdjük ezt a napot azzal, hogy megemlékezünk az elmúlt hét végéről, amikor pünkösdöt ünnepeltünk. Szeretnék ezzel kapcsolatosan felolvasni egy ígét a Szentírásból, az apostolok cselekedetei második fejezetének első 21 versét. És amikor elérkezett akkor a pünkösd ünnepe, mindnyájan egy helyen voltak összegyűlve. Ekkor hirtelen egy morajlás hallatszott az égből, mintha hatalmas szél zúgott volna, és betöltötte az egész házat, ahol tartózkodtak. És megjelentek nekik nyelvek, mint valami tűznyelvek, amelyek szétoszlottak, és mindegyikükre egyen-egyenként rátelepedett egy abból. És mindnyájan beteltek Szent Szellemmel, és elkezdtek más nyelveken beszélni, úgy, ahogy a Szellem adta nekik a szavakat kimondani. Már most laktak ott zsidók Jeruzsálemben, istenfélő emberek minden nemzetből az ég alatt. És amikor ez a morallás bekövetkezett, összegyűltek nagy számban, és nagy rémület fogta el őket, mert kiki a saját nyelvén hallotta őket beszélni. Akkor mindnyájan elcsodálkoztak és megdöbbentek, és csodálkozva rákérdeztek, vajon nem Galileából valók ezek mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan lehet akkor, hogy mindnyájan a saját nyelvünkön halljuk őket beszélni, és pedig abban a nyelvben, amelyben születtünk? Pártusok, médek, elámiták, mi pedig mezopotámiai lakói, Júdea és Kapadókia, Pontus és Ázsia lakói, Frígiának és Pamfiliának, Egyiptomnak és Líbia vidékének Küréné közelében, valamint az itt élő rómaiaknak a nyelvén is. Zsidó származásúak és zsidó társak, krétaiak és arabok. Mindannyian halljuk őket, amint Isten nagy tetteit hirdetik, és pedig a saját nyelvünkön. Így mindnyáján érintettek, és tanácstalanok voltak, és azt mondták egymásnak, mi legyen ennek a jelentősége. Mások pedig gúnyolódtak, és azt mondták, ezek tele vannak édesborral. Ekkor Péter felállt a tizenegyekkel együtt egy társaságban, és hangos, emelt hangon így szólt hozzájuk. Ti zsidó férfiak, és mindazok, akik Jeruzsálemben éltek, vagy laktok, hadd legyen ez megismertetve veletek, és hallgassátok meg az én szavaimat. Mert ezek az emberek itt nem részegek, ahogy ti gondoljátok, hiszen még csak a nap harmadik órája van. Nem, hanem itt beteljesedik Joel próféta ígérete, vagy a Joel próféta által adott ígéret. Az utolsó napokban fog megtörténni, azt mondja Isten, hogy kiárasztok szellememből minden testre. Úgy, hogy a ti fiaitok és a ti leányaitok profétikusan fognak szólni, és a ti ifjaitokat látomásokat látnak, és a ti véneitek álmokban kinyilatkoztatásokat kapnak. Igen, sőt, még az én szolgáimra és szolgáló leányaimra is kiárasztom az én szellemekben azokban a napokban, úgy, hogy profétikusan szólnak. És csodajeleket jelenítek meg fent az égen, és nevezetességeket lent a földön. Vért, tüzet és füstfelhőket. A nap sötétséggé és a hold véré változik. Mielőtt eljön az Úr napja, a nagy és dicsőséges nap. És meg fog történni, mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, meg lesz mentve. Szeretett testvéreim és testvérnők, bár megtörténne ez velünk, vagy rajtunk is, hogy a Szent Szellem eljöjjön ránk teljes teljességében, hogy minden megtisztuljon, minden, ami nem állhat meg Isten előtt. Sötét gondolatok, betegség, legyen minden megtisztítva és kiűzve Isten szelleme által. Mi vágyunk ezekre a napokra, amelyekben mi is megkapjuk Isten szellemének a teljességét. Igen, előre haladunk, és felfele tekintünk, és várjuk az eljövendő dolgokat. De azt is tudjuk, hogy az Úr megígérte, és az Úr be is fogja teljesíteni, ahogyan azt az ő tanács határozatában elrendelte. Hadd legyünk kitartóak, és erősek, álljunk meg szilárdan, és hadd legyünk felkészítve arra dicsőséges napra, amely eljön, és amely biztosan el fog jönni, akkor, amikor nem is várjuk. Ezért hadd legyünk készen arra a dicsőséges napra. Az Úr készítsen fel, és tegyen minket készségesekké, hogy amikor eljön, valóban készen álljunk. Legyen, hogy az Úr megáldja az ő szolgáját, erősítse meg testben, lélekben és szellemben. Szerelje fel mindennel, amire szüksége van, hogy az íge még mindig erőteljesen szólhasson hozzánk. Hadd imádkozzunk együtt, fel akarunk állni. Hűséges mennyei atyánk, dicsőség, tisztelet és magasztalás legyen a te csodálatos és dicsőséges nevednek. Köszönjük neked az ilyen drága ígéreteket, amelyekre építhetünk, amelyekre reménykedhetünk. Uram, áldj meg minket ezen a napon, és ha a te akaratodban van, engedd, hogy a te szellemed ma, amikor együtt vagyunk, teljes mértékben leszálljon ránk. Uram, szükségünk van rád. Szükségünk van a te vezetésedre, a te szent szellemedre, hogy elvezessen minket minden igazságra. Áldj meg minket ezen a mai napon. Gondoskodj arról, hogy minden úgy legyen, ahogyan te tervezted magadnak. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma teljes várakozással lehetünk itt együtt. Áldj meg minket, áldj meg a te szolgádat. Köszönjük neked a te csodálatos és dicsőséges Jézus nevedben. Amen. Hadd olvassunk az imádság előtt közösen egy íge szakaszt még egyszer Istentől, a Galata 5. fejezetéből. Talán felolvassuk az egész fejezetet, mert nem hosszú. Galata 5. fejezete. A szabadságra tett minket Krisztus szabaddá. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok magatokat újra a rabszolgaság igájába befogatni. Nézzétek, én Pál, kijelentem nektek, ha alávetitek magatokat a körülmetélésnek, Krisztus nem lesz többé semmi hasznotokra. Ismételten tanúsítom mindenkinek, aki aláveti magát a körülmetélésnek, ezzel elkötelezi magát az egész törvény betartására. Ha a törvény által akartok megigazulni, akkor kiestetek a Krisztussal való egységből. Ha pedig a törvény által akartok megigazulni, akkor kiestetek a kegyelemből. Mert a szellem által számítunk a reménység birtokára, a hit általi megigazulás alapján. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedésnek, sem a körülmetéletlenségnek nincs semmi jelentősége, hanem csak a hitnek, amely a szeretet által kiteljesedik. Az elindulásotok olyan szép volt, kitartott vissza titeket attól, hogy már nem akartok engedelmeskedni az igazságnak. A késztetés erre nézve nem attól származik, aki elhív benneteket, még egy kicsi mennyiségű kovász is megsavanyítja az egész tésztát. Ami engem illet, bízalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy nem fogjátok megváltoztatni a gondolkodásmódotokat, de aki megtéveszt benneteket, vagy megőrjít, az viselni fogja az ítéletet, bárki legyen is az. Ami pedig engem illet, szeretett testvéreim, ha valóban még a körülmetélést prédikálnám, akkor miért üldöznek még mindig? De hiszen akkor a kereszttel való kellemetlenségnek vége lett. Bár csak azok az emberek, akik felhergelnek benneteket, alávetnék saját magukat a metszésnek. Végül is a szabadságra kaptatok meghívást, kedves testvéreim, csak ne éljetek vissza a szabadsággal, azáltal, hogy a húsvértestnek szolgáljatok, hanem szolgáljatok egymásnak a szeretet által. Mert az egész törvény abban az egy parancsolatban teljesedik be, szeresd a te embertársadat úgy, mint önmagadat. Ha pedig egymást harabdáljátok és marjátok, vigyázzatok, hogy ne legyetek elnyelve egymástól. Én pedig úgy értem, járjatok a szellemben, és akkor bizonyára nem teljesítitek be a test kívánságát. Mert a test kívánsága ellent mond a szellemnek, és a szellem kívánsága ellent mond a testnek, mert ez a kettő egymással ellentétben áll, viszálykodik, hogy ne azt cselekedjétek, amit tenni akartok. Viszont ha a szellem által hagyjátok magatokat vezetni, akkor már nem vagytok a törvény alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalóak. Nevezetesen a fajtalankodás, az erkölcstelenség és a kicsapongás, a bálványimádás, a varázslás, az ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, meghasonlás, aljas, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, részegeskedés, éphajhászás, és így tovább. Ezekről már korábban is szóltam nektek, és most is megismétlem, hogy aki ilyeneket követel, az nem fogja örökölni Isten országát. Ellenben a szellem gyümölcse a következőkből áll. Szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, vagy barátságosság, jószívűség és hűség, szelídség, álhatatosság. Az ilyen jellegű gyümölcsök ellen a törvény nem emelhet vádat. Akik pedig Krisztus Jézushoz hozzátartoznak, azok megfeszítették a testüket szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha tehát a szellemben élünk, úgy hadd járjunk is a szellemben. Hadd tartóztassuk magunkat attól, hogy a hiába való dicsőséget kívánjuk. Ne ingereljük egymást, ne irigykedjünk egymásra. Egészen eddig, Istenem, drága és szent ígéje, hadd álljunk fel, hogy együtt imádkozzunk. Hűséges Istenem, teljes szívünkből köszönjük neked ezt a kegyelmi napot is, ezt az órát is, és különösen a te drága és szent ígédet, amelyet ma este hozzánk intéztél. Annak idején Pál apostol a te szolgád a Galatákhoz intézte ezt, de tudjuk, hogy a te ígédnek ma is ugyanaz az ereje, és ugyanaz az érvényessége, Úram. És te megajándékoztál kegyelemmel, és megőrizted számunkra a te ígédet egészen eddig az óráig, egészen eddig a pillanatig. És ma hozzám és mindannyiunkhoz szólsz a te drága és szent ígéd által. Hűséges Istenem, ajándékozz meg engem kegyelemmel, és ajándékozz meg mindnyájunkat kegyelemmel, hogy meghalljuk mindazokat a szavakat, amelyeket te szóltál, te szolgáid és apostolaid által, hogy megszívleljük őket, hogy engedelmeskedjünk nekik, hogy cselekedjünk azután, hogy éljünk a szerint, ó Istenem. Mert be akarunk menni a te birodalmadba, be akarunk menni a te dicsőségedbe. És te elénk állítottad ezeket a dolgokat, amelyek nem állhatnak meg előtted, ó Istenem. Ajándékozz meg kegyelemmel az én életemben, Uram. Ajándékozz meg kegyelemmel mindannyiunk életében, ahol nem így vagyunk, Uram, tisztíts meg minket, tisztíts meg engem. Jövünk úgy, ahogy vagyunk, és kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, Istenem, segíts mindnyájunkon, vedd el minden hibánkat, minden szennyünket, Uram. Uram, talán olyan jóknak tűnünk a saját szemünkben. Hűséges Istenem, ajándékozz meg kegyelemmel, hogy az ígéd tükrében felismerjük magunkat, és ne tekintsünk Uram, a magunk jóságára, hanem az ígé tükrében lássuk, hogy semmi jó nincs rajtunk vagy bennünk. Könyörülj rajtam, könyörülj mindnyájunkon. Kérünk, hogy légy velünk ebben az órában is, és szólj hozzánk továbbra is, ó Istenem, és áld meg mindazokat, akik nem lehetnek itt. Áld meg, Uram, minden népedet, mindenütt és minden helyen, Uram. Hozzád hozzuk a te gyermekeidet, és azokat is, akik különösen rászorultak, vagy nyomorúságban vannak, Istenem. Könyörülj rajtuk, áld meg őket, és tedd őket boldoggá, Istenem. Uram, arra is kérünk, hogy ne menj el mellettünk úgy, hogy nem veszel figyelembe minket, hanem áldj meg minket, ó Istenem, és segíts meg minket. Ez az én szívből jövő kívánságom és imám a Jézus nevében. Amen. Amen. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Szinte mosolyognom kell, de egy olyan erőteljes ígét hallottunk bevezetésként, méghozzá az imádkozás előtt. Egy ima előtti Istentől származó ígének imádkozásra kell bátorítania, meghívnia és bevezetnie bennünket, de ez az íge egy olyan erőteljes önvizsgálatra szólít fel bennünket, amely páratlan és példátlan. De mi mindent úgy fogadunk el, ahogyan jön. Talán a figyelmeztetés vagy vizsgálat órájának kell lennie, és mi lehetne ennél szükségesebb, mint ez. Amint tudjátok, írtam egy körlevelet, és el akartam számolni a múlttal ebben. És mélységesen megdöbbentett az, hogy én, nem valaki más, nem te, ezt pedig őszinte szívvel vélem, hogy én néha úgy fülig beleestem mindkét fülemig. Ma már életem végéig nem mondhatom senki másnak, figyelj, hol volt az eszedemnél fogva, vagy nem ismerted a Bibliát, és így tovább, és így tovább. Én azt mondtam az Úrnak, hogy ezt a leckét, ami olyan keserű, ami olyan nehéz volt, amelyet amúgy is életem végéig hordoznom kell, mert Ádámmal is ez volt a helyzet, ugye? Noha nem ő személyesen kapta Isten átkát, de a föld, amit meg kellett művelnie azután, azok töviseket és pogáncsokat termett. Ádám Isten segítségével személy szerint mentesült addig, az áldozat meg lett ölve, mindketten bőrbe lettek öltöztetve, és Isten elintézte számukra a dolgot. De az, ami előtte állt, és elkísérte őt, az minden más egyéb volt, csak nem szép. De ebbe a témában nem is akarunk most belemenni. Mindannyian megkapjuk csendben a magunk személyes leckéjét. És fontos ennél fogva, hogy ne makrancoskodjunk, hanem vonjuk le a tanulságot, hogy áldásul szolgáljon számunkra. És úgy van, mármint mindannyian, hogy soha többé nem fogunk tudni lenézni senkire. Soha többé nem fogjuk tudni a fejünket rázni, mert bizonyos tekintetben mindannyian mégis kudarcot vallottunk. És ha ezt így látjuk, akkor mindenki mást is ugyanolyan sikertelennek tekintünk, mint önmagunkat. És akkor már nem számolunk el senkivel, hanem csak egy kívánságunk van, hogy Isten elérje az ő fennhatóságát velünk, illetve az ő célját. És ez minden bizonnyal sikerülni fog neki, mert még ha valami nem is sikerülne úgy egészen tökéletesen, ő maga a fazekas, aki fogja az edényt, és ráveti úgy a fazekas korongra, és akkor mégsem lesz darabokra törve, mint a mi esetünkben lenne, hanem egy gyönyörű massza lesz belőle, amit újból meg tud formálni. Azt ne kérdezzétek, hogyan lehetséges ez Istennél. De ez lehetséges, mert itt már megtanultuk és átvettük a leckét a Jeremias prófétának könyvéből, hogy az Úr képes erre. És szó szerint az áll írva, hogy ha egy edény nem sikerült neki, akkor egy újat fog formálni. Ha rajtunk múlna, akkor törött darabok maradnának, és nem lenne többi edény belőle az örökkévalóságban. Nála nem lesznek törött darabok, hanem egy új, használható edény, ami áldásul szolgálhat. Egy olyan ige szakasz lett felolvasva számunkra, amint már mondtam is, ami mindannyiunkat úgy a földhöz vág, de fel is emel egy úttal. És Isten, ez az Isten módja rendre utasítani, de egyben vigasztalni is. Ez mindig, mindig is így van. Isten soha senkit nem hagy egy kétségbe esett állapotban. Ha valamit meg kell bírálnia, akkor megteszi néha nagy keménységgel, de azért teszi, hogy segítsen. És minden alkalommal Isten szavai közzepete marad vissza egy vigasztalás, egy reménység. Másképp nem ismerjük Istent. Minden bizonnyal, ha komolyan vesszük ezt az ige szakaszt, akkor nincs senki, aki sértetlenül megússza. Egyikünk sem mondhatja el magáról, Uram, mindezt ifjúságomtól fogva megtartottam. És az, aki így érvelt az Úrnak, az ma lent van. Így van? Elolvastátok-e Branham testvér utolsó prédikációját, vagy csak most lesznek kiadva? A gazdag emberről és a szegény ifjúról. Az a prédikáció nem de. Az az ember, aki azt mondta, Uram, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Ő most lent van. Ő lent van. És sokan mások fent vannak. Tehát nem azon múlik, hogy mi azt mondjuk, drága Istenem, mindez bárkit is érint, de az, amit én mondtam, én nem érzem magam megszólítva. Ha ez lenne a helyzet, akkor azt tanácsolnám magunknak, hogy maradjunk otthon. Ha ennyi önigazságosság éltet bennünket, akkor nem tudom, hogy Isten tud-e még egyszer szólni hozzánk. Mert csak azokhoz van még mondani valója Istennek, akiket Isten ígéje valóban megszólít a szívük mélyét. Ha az ő ígéjének már nincs semmi mondani valója számunkra, és nem érint bennünket többé, akkor nem tudom, hogy mi másnak kell még történnie, vagy mit fog tenni Isten még. Itt nagyon világosan tudtunkra van adva, hogy a test ellenáll a szellemnek, és a szellem ellenáll a testnek. Az egyik isteni, és akár elhisszük ezt most, akár nem, a másik ördögi. És a kettő között van az ember. Az ember, vagy az embert, vagy a szellem élteti, lelkesíti, vagy a szellemek uralják. Az egyik az Isten szelleme, amelyből a szellem minden gyümölcse származik, a másik pedig a szellemek. De hogy ezt talán mégis egyértelművé tegyük azzal az egy ígével a Jakab leveléből, amit már szintén elég gyakran olvastunk, csak hogy megmutassuk, hogy nem csak az ember egyedül az, hanem az ellenség az, aki elvégzi a maga dolgát. Jakab, 3. fejezet, a 14. verstől. Ha pedig keserű féltékenységet és viszálykodást dédelgettek a szívetekben, úgy ne dicsekedjetek hazug módon az igazsággal ellentétben. Ez nem a bölcsesség, amely felülről jön, hanem egy földi, érzéki, ördögi bölcsesség. Mi azt gondolnánk, hogy az ilyen bölcsesség, a mi bölcsességünk nem. Ilyen okosak és talpra esettek nem vagyunk mi. Ha ezek a romboló tulajdonságok, a keserű féltékenység és a megszállottság, ez olyan, mint a részegség, a dohányzás és az összes többi szenvedélybetegség. És akár fel akarjuk teljesen fogni, akár nem, de úgy 100 évvel ezelőtt senki sem tudott kezdeni semmit egy szenvedélyről itt, sem egy szenvedélybetegségről ott. De az elmúlt években mindenféle dolgok történtek a világban, mozgalmak. Elterjedt egy szenvedélybetegség. És ha most már a hívők is szenvedélybetegek, akár szenvedélyes veszekedők, akár szenvedélyesek a perlekedésben, akármilyen függőség legyen is az, akkor valami nincs rendben. Akkor egy démon van jelen, és semmi más. És eljutok arra a pontra, amikor kezdtem azt hinni, hogy az igazi megtérés összefüggésben van az ördögök kiűzésével. Miért mondta az Úr a nagy missziói parancsban, hogy üzzétek ki az ördögöket? Már a Máté 10-ben, a Márk 16-ban mindenütt. És amikor ilyen dolgok vannak, és ezt emlékeztetni akarlak benneteket arra, amikor Branham testvér ezt az összehasonlítást adta a dohányzással és az ivással, és azt mondja, ez egy démon, ami ezekben az emberekben van, ami ezt a szenvedélyt okozza, és aztán ez hajtja őket erre és arra, hogy táplálják ezt a szenvedélyt, kielégítsék. De ez egy démon, ami az emberekben van, ami rabszolgává teszi ezeket az embereket, ami függővé teszi őket, hogy ne tudjanak segíteni önmagukon. Most azt fogjuk mondani, te jó Istenem, kedves Frank testvérem, kihez beszélsz te ma este? Én voltaképpen senkihez sem beszélek. Én csak hagyom, hogy magam is érintve legyek, és megkérdezzem magamtól, hogy állnak a dolgok velem, hogy néz ki a dolog valójában az én szívemben. De hiszen tudjátok magatok is, milyen gyorsan elkezdődhet egy vita, és mindig neked van igazad, másképp nem is lehet. És már is egy álszent módon dicsekszel az igazságnak ellentmondva, mert arról tettél tanúbizonyságot, hogy új emberré váltál. De aztán újra előjön a régi keserűség és minden régi más dolog. És akkor Isten ígéje azt mondja itt nekünk, hogy ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön, hanem egy földi, érzéki, ördögi. És még tovább is megy. Mert ahol a féltékenység és a viszálykodás uralkodik, tehát nem csak ott vannak, hanem uralmat gyakorolnak, ott a békétlenség napirenden van, és mindenféle gonosz cselekedetek. A bölcsesség viszont, amely felülről jön, mindenek előtt színtiszta, majd békülékeny, jóságos, engedékeny, bővölködik az irgalmasságban és a jó gyümölcsökben, mentes a kétségektől és képmutatás nélküli. A vetőmag azonban, amely meghozza az igazságosság gyümölcsét, békességben van elvetve azok számára, akik létrehozzák a békességet. És újra visszatértünk a régi témához. De most azt kérdezem magamtól, kellene egy új fogadalmakat tegyünk, vagy hozzunk? Eszembe jut egy nagyon régi prédikáció, amit egy régi sátoros evangélista tartott valahol, aki hatalmas hangon harsogtatta, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. És ez már több mint 30 éve volt, amikor hallottam ezt, de bennem maradt. Nem az elhatározások, nem az, amit mi szándékozunk megtenni, mert ezt tehetjük egész életünkben, de eztől még nem valósult meg semmi. Valaminek valóban meg kell történnie bennünk, ami kiveszi belőlünk ezeket a szenvedélyeket, ezeket a dolgokat, amelyek nem Istentől valók. Hiszen nem tudjuk folyamatosan elfolytani őket, vagy megnyugtatni magunkat, vagy úgy tenni, mintha nem lennének ott, hanem az ki kell legyen véve belőlünk, és azt hiszem, hogy Istennek kell ezt megtegye. De mielőtt ez megtörténhetne, rá kell jönnünk, hogy nem állhatunk meg így ő előtte. Hogy nem rakhatunk egyik új foltot a másik után egy régi ruhára. Különben egy napon az egész újra le fog szakadni. Hanem valami egészen újnak kell történnie. Tehát nem egy új és jó elhatározás, hanem egy új és alapos tapasztalatra van szükségünk Istennel. Kinek van erre vágya? Kit ragadott meg még ez a vágy? Kire van Isten szava még kihatással? Itt az van intézve hozzánk, mert a test ellenszegül a szellemnek a kívánságaival, és ugyanígy a szellem is a testnek. Egy állandó ide-oda ingadozás, egy folytonos küzdelem, és aztán tovább folytatódik, mert ez a kettő ellentétben áll egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek tenni. Ha pedig alávetitek magatokat a szellem vezetésének, akkor már nem vagytok a törvény alatt. És akkor nagyon kemény az, ami jön. A test cselekedetei azonban nyilvánvalóak. Nevezetesen a fajtalankodás, az erkölcstelenség és a kicsapongás, a bálványimádás, a varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, meghasonlás, aljas önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, részegeskedés, élfajhászás, és így tovább. Ezek olyan dolgok, amelyekkel szembesítve vagyunk egy ilyen hosszú ideig tartó hitélet után, és úgy gondolom, hogy ezt komolyan kellene vennünk. Talán Isten, és nem csak talán, hanem Isten minden bizonnyal jót akar nekünk, hogy felrázzon és észhez térintsen bennünket, hogy rádöbbenjünk az Istennel való megtapasztalás sürgőségére. Ha egyszerűen azt mondjuk, Uram, ez így mégsem működik, de hiszen tudjátok, milyen hamar pártoskodnak az emberek, milyen gyorsan terjed az irigység, milyen gyorsan jönnek ezek a dolgok, és akkor már is késő. Abban a pillanatban, amikor ezek a dolgok előttörnek, feltörik a fejüket, de mikor jönnek elő? De hiszen csak akkor, amikor még ott vannak bennünk, nem lehet semmit sem kihozni, ha nincs ott. De ha előbukkan, akkor még mindig ott van. És talán Isten még meg is engedi, hogy ott legyen, hogy tudtunk rajta, barátaim. Ne tegyétek túl magatokat rajta, hanem vegyétek észre, hogy milyen jót vélem veletek. Ha ez még mindig vonatkozik rátok, akkor nem vagytok még azok, akiknek lennetek kellene. És úgy értem, hogy Isten azt akarja, hogy mindannyiunknak segítve legyen. Hogy egy új lény, egy új élet, teljesen megszabadulva, kialakuljon mindattól, ami itt szerepel, és mindattól, ami a régi emberhez tartozik. Hogy Isten ereje által a vér, az íge és a szellem ereje által új emberekké váljunk. Olyan emberekké, akik felismerik a sátán ravaszságát, amikor valahol valakinek a pártjára áll, amikor valahol irigykedik, amikor valahol féltékenységet provokál, és ez nagyon gyorsan megtörténik. De a dolog nem marad ennyiben. Már a kezdetektől fogva látjuk Kain és Ábel esetében. Mit hozott magával az irigység? Gyilkosságot és emberölést. Nem, nekünk szellemi emberekké kellene válnunk. De ez sem történik meg egy jó elhatározással. Ezt csak Isten tudja kiváltani, vagy előidézni bennünk. Én mélységesen szégyelem magam, és mégis bízakodva nézek fel Istenre. Milyen bensőséges közösségnek kellene lennie között. Milyen kapcsolat kellene, hogy legyen közöttünk Istennel és egymással? Mennyire kellene, hogy égjen a szívünk egymásért, és mennyire kellene, hogy az első szeretetünk már régen betöltsön bennünket? Ha rajtam múlna, szombat délutánonként összegyűlnénk, hogy megismerjük egymást egyáltalán, hiszen mégsem nem is ismerjük egymást. Igen, mondjam még egyszer. Mi még csak nem is ismerjük egymást. Az apostolok cselekedeteiben az van írva, hogy naponta összejöttek. Senkinek sem volt semmi saját dolga, hanem mindannyian mindent egymásért, egymással egyesítve ebben az egy isteni szeretetben. Ma szinte könyörögni kell, hogy valakivel közösségben lehessünk. Nincs már meg a vágy, a késztetés, olyan nagy a hiány. Én mondom nektek, úgy fel vagyok kavarodva, mint a világ tengere. Olyan közel vagyunk az Úr visszajöveteléhez, olyan közel Isten legnagyobb áldásaihoz, és mégis ebben az állapotban vagyunk. Tegnap este észrevettem, hogy mennyire óvatosnak kell lenni, amikor azt mondja valaki a testvérrel így, és amúgy, igen, és ha nem hallgatjátok meg mindkét oldalt, akkor az egy egyoldalú dolog. És tudjátok, mi az egyoldalú? Mindig úgy fél oldal rá. Mindig féloldalas. De a legjobb, ha egyik oldalt sem hallgatjuk meg. A legjobb, ha mindent az Úr kezébe bízunk, és megzabolázzuk a nyelvünket. Ez még mindig a legjobb dolog. De még mindig a Földön vagyunk, és a dolgokkal szembe kerülünk, szembesítve vagyunk. Mit kezdjünk velük? Fel tud-e használni, és meg tud-e tartani bennünket Isten, meg tud-e őrizni az ilyen helyzetekben? Bárcsak eljuthatnánk arra a pontra, hogy az Úr kijelölné mindenkinek a maga területét, és pontosan tudnánk, hogy hová tartozunk, miért vagyok felelős, és itt véget ér az én felelősségi területem. Ez a testvér területe, az a testvérnő területe, vagy bármi is legyen az. És tényleg csak imádkoznánk egymásért, kizárólag csak imádkozni, anélkül, hogy bárki bármit is mondana, olyan nyilatkozást tenne, ami már a harmadiknak, a negyediknek és a tizediknek is egy teher lehet. És előre néz, és azt mondja, igen, a testvér ott prédikál, de az és az a valószínűleg szintén nem egészen helyes. Szeretteim, nekünk tartózkodnunk kellene minden ilyesmitől, és felismerni, hogy ez az ellenség trükkje, hogy széthúzást, bizalmatlanságot és mindent, ami ezzel jár, úgy elültessen, elvessen. Nem. Isten meg akar újítani, Isten tenni akar valamit. Isten valami újat akar tenni, és mi hallottuk az ő szavát. Az ő szava az a vetőmag, amit befogadtunk magunkba. Önmagától senki sem fogja tudni meghozni a szellem gyümölcseit. Hadd mondjam el nektek, még maga a szellem keresztsége sem lesz sikeres, ha az íge isteni vetőmagja nem vert gyökeret Isten gyermekében. Kell, hogy legyen egy növény, egy fa, amelyen a gyümölcs terem. Nem állhat csak úgy légüres térben valami, hanem mélyen meg kell legyen gyökerezve. Amikor itt meg van írva, hogy a szellem gyümölcse ellenben szeretetből áll, örömből, békességből, türelemből, jóságból, szívességből és hűségből áll, hogy semmit nem tudsz magaddal hozni, te Istent mindent magával hozott Krisztusban. És abban az egyik prédikációban, amit most fordítunk, Branham testvér elmagyarázza, hogy amikor Isten befejezte a teremtés, az alkotás művét, már nem volt többé tennivalója. Mindent megtett és megpihent. És amikor az új szövetségben olvassuk, akkor úgy volt, hogy Krisztus is, miután mindent beteljesített, leült Isten felségének jobbjára, és ott várja, hogy minden ellenség az ő lába és zsámolyává legyen téve. Ő már mindent megtett. És úgy, ahogy Isten, mint teremtő, rendet teremtett az egész világegyetemben, és minden az ő kimondott szava szerint folytatódik, úgy Isten is, aki Krisztusban, kegyelemben részesített és megváltott minket, úgy helyezte az ígét ebbe a megváltott gyülekezetbe, hogy minden az ő szava szerint haladjon rajta keresztül. Mennyire távol vagyunk még itt az isteni rendtől. És mégis közzel kerültünk ahhoz, hogy felismertük, hogy a dolgok így nem mehetnek tovább. Én nem akarom senkinek a hitetlenségét növelni, mert abból mindannyian magunk is eleget kapunk azokban az időkben, amikor nem éppen jól megy a sorunk. Nem, de szeretnék reálisak maradni. Ha hisszük, vagy hiszünk abban, hogy minden helyre kell legyen és helyre lesz állítva, akkor nem kerülhetjük el, hogy ne mondjuk az Úrnak, ó Istenem, ahogyan a testvéreink és a testvérnők megtapasztaltak téged a kezdetekben, úgy akarunk mi is megtapasztalni téged. Mi hasznunk lenne abból, ha hallottuk az ígét, és nem leszünk készen a végén. Hála legyen ma Istennek azért, hogy rettegéssel véget vetett a keveredésnek. Isten végül is egy tiszta menyasszonyt akar, Krisztus menyasszonyát, összekeveretlenül, minden erőfeszítésünk nélkül, de Isten által megkegyelmezetten. Egy olyan menyasszonyt, akiben ő mindent elvégezhetett, aki az ő rendelkezésére bocsátotta magát. Én bennem egy mély vágyakozás van ezután, hogy Isten még egyszer a szó legszorosabb értelmében kegyelmes lenne hozzánk, és megtenné azt, ami még hiányzik úgy mindannyiunkból. És akkor már nem ítélkezünk senki felett, nem nézünk le senkire, hanem a földre nézünk, a porra, amelyből vétettünk, és a mennyei Istenre fel, akihez kegyelemből mehetünk, vagy fordulhatunk. A kettő összetartozik. Egyrészt a nyomorúságunk, és azt mondja Szentírás, sírjatok és jaj, veszékeljetek ti, akik érzitek nyomorúságotokat. Jaj azoknak, akik már nem érzik, akik nem veszik figyelembe, és azt gondolják magukba, minden rendben van. Nem, ez nem így van. A mi Istenünk egy isteni rendet akar teremteni bennünk. Mi erre soha nem leszünk képesek. Olyan szépen el fogjuk folytani a dolgokat, de ez senkinek nem használ. Én személy szerint teljes szívemből vágyom arra, hogy Isten valami olyat tegyet, olyan tökéletes dolgot, hogy ennél fogva még mindig emberek maradunk, de nem olyan emberek, akik tele vannak vitatkozási mániával, telve bujálkodással, telve züllöttséggel, telve varázslással és ellenségeskedés és viszálykodással és önzéssel és széthúzással és pártoskodással, irigységgel és fenyegetőzéssel és így tovább, hanem olyan emberek, akikben a második rész teljesül, nevezetesen, hogy a szerelem gyümölcsei megmutatkozhassanak. Ez pedig azokban történik meg, akik megtapasztalták a megváltást. És testvérek, ezt hangsúlyoztuk itt, és lefordítottuk Branham testvér prédikációjában is. A megtérésnek felülről kell választ kapnia. Mindenki, aki megtért, isteni válaszra szorul. És ezt nagyon világosan átvettük, és remélem, hogy mi is megértettük. Isten szelleme már munkálkodik és megtérésre vezet. Isten szelleme azért lett elküldve, hogy felnyissa a világ szemét, hogy meggyőzze a bűnről, az ítéletről és az igazságosságról. Alapvetően Isten szelleme már most elkezd munkálkodni azokban, akik még nem váltak hívőkké, és mi mindannyian jól emlékezhetünk arra, hogy Isten szelleme hatalmas módon munkálkodott. De ezzel még nem ért véget a szellem munkája. A rábizonyításról, a bűnről és az igazságosságról, az ítéletről van szó. Aztán bűnbánatra vezet, majd megújulásra, újjászületésre, a beteljesedésre és elpecsételésre, hogy tényleg semmi ne hiányozzon, semmiből ne szűkölködjünk, hogy minden ígét, amit olvasunk, valahogy igazoltnak lássuk az életünkben, amikor az van megírva, ő, aki felkent titeket az ő szellemével, hogy azt mondjuk, igen, Uram, ez megtörtént, amikor meg van írva, ti meglettetek újítva a szellem által, amely bőségesen ki lett árasztva rátok, akkor azt mondjuk, igen, Uram, ez megtörtént. És amikor ez megvan írva, ti fel lettetek ruházva erővel a magasságból, azt mondhassuk, igen, Uram, ez is megtörtént. De ha nem mondjuk, igen, Uram, ez megtörtént, mit kell akkor mondanunk, hogy őszinték legyünk Isten előtt? Akkor azt kell mondanunk, ó, én Istenem, ez még nem történt meg. És még tovább megyünk, és a lista folytatódik. És rájövünk arra, hogy ez nem történt, meg és az sem történt, meg és még az sem. Isten nem akar bennünket a reménytelenségben hagyni, de világosan meg akarja mondani nekünk, gyermekeim. Ha meg akartok állni én előttem, akkor Isten minden hozzátok intézett szavának be kell teljesülnie. Akkor minden egyes ígéretnek valóra kell válnia. Akkor meg kell újulnotok. Akkor létre kell jönni az újjászületésnek. Igen, akkor új teremtménynek kell lennetek. Akkor az én életemnek bennetek kell lennie. Az én szellememnek képesnek kell lennie arra, hogy a szellem gyümölcsét teremje bennetek. Akkor mindennek elő kell jönnie. Amint mondtam, én magam látom, hogy a saját hiányosságaimat olyan mértékben, hogy itt tényleg nem tudom hangosan felemelni a hangomat. De Isten ígéje mindannyiunkhoz egyformán szól. És nekem úgy tűnik, hogy az Úr nem csak egy kezet nyújt felénk, hanem mindkét kezét kinyújtja, és kitárja őket, és azt akarja mondani nekünk, figyeljetek, én jól vélem veletek, én azt akarom, hogy képesek legyetek megállni előttem azon a napon. Isten tehát megmutatja nekünk az útat, és higgyétek el nekem, még a legnagyobb rendreutasítás is, ha azt szeretetben mondja ki a mennyei Atya, akkor rájövünk, hogy balzsam borít be, és vesz körül mindent. És nem esünk kétségbe, hanem megerősödünk a hitben, és azt mondjuk, hűséges Uram, engedd, hogy minden szavad valóban igazsággá váljon az én életemben. Amikor a Biblia az újjászületésről beszél, mondjuk, Uram, úgy akarom átélni ezt a tapasztalatot, ahogyan az Isten könyvében meg van írva, és ahogyan te akartad, amikor az ígényt megfogalmaztad. És minden más tapasztalattal is így legyen. Csak akkor kerülünk át az első területből a másodikba. Akkor történik meg az átmenet, ahogy meg van írva, valószínűleg a János 5.24-ben, egy olyan bibliai szakasz, amelyet Branham testvér szeretett idézni, ami Urunk azt mondta, aki hisz én bennem, az átment a halálból az életre. Úgy vélem, még mindig a János 5.24-ben volt és van. Hadd nézzünk utána, hogy így van-e. Igen, János 5.24. Bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, aki hallgatja az én ígémet, az én szavamat, és hisz annak, aki elküldött engem, annak örök élete van, és nem jut ítéletre, nem kerül az ítélet alá, hanem átment a halálból az életre. Viszont ez nem változtat azon a tényen, hogy az Efézusiakhoz írt levél 4. fejezetének 23. versében mégis ez áll írva, hogy nektek pedig meg kell újulnotok szellemi életetek mélységeiben, a legbensőbb részeiben. És öltözzétek fel az új embert, aki Isten képmására lett megteremtve, valóságos igazságosságban és tisztaságban. És aztán az van intézve hozzánk, ezért tehát vessétek le a hazugságot, és beszéljétek az igazat, kiki a fele barátjával. Mert egy és ugyanannak a testnek a tagjai vagyunk egymás között. Ha haragszotok, úgy ne vétkezzetek ennél fogva. Ne hagyjátok, hogy lemenjen a nap a haragotok felett, és ne adjatok helyet a rágalmazónak. Mostantól fogva a tolvaj ne lopjon többé, hanem inkább szorgalmasan dolgozzon, és szerezze meg a szükséges javakat a saját kezemunkájával, és mind, ami még következik itt. Fontos ennél fogva a 25. vers is. Ha tehát már szellemben élünk, úgy hadd járjunk is szellemben. Valóban lehetséges az egyik a másik nélkül. Hogy a szellem életét a mindennapi életünkben a szellem gyümölcse által éljük gyakorlatilag kegyelemből. Hiszen ez a lényeg. Ha tehát a szellemben élünk, járjunk is a szellemben. Hadd ne áhítozzunk hiába való megtiszteltetés után, ne provokáljuk egymást, és ne irigyeljük egymást. És már is látni lehet, hol marad el a szellem, hol ér véget a szellemben való járás, és hol kezdődik el újra az én, az önzés, hiú megtiszteltetés, becsvágy, egymás provokálása. Megengedjük, hogy ki legyünk csalogatva a visszafogottságból, és persze még a többi tényező. Ne irigyeljük egymást. Mindez ki kellene, hogy legyen véve már belőlünk. Hogy tényleg azt mondhassuk, ó én Istenem, tégy bennünket és velünk valamit a te tiszteletedre. Hadd éljünk át egy olyan megtérést, egy olyan megújulást, egy olyan keresztséget, olyan újjászületést, a Szent Szellemmel és tűzzel való keresztséget, egy szellem általi elpecsételést, ahogyan azt tett a szavaidban megígérted, és ahogyan azt a kezdetben adtad a testvéreinknek. Mindannyian együtt olvastuk a 13. verstől, hiszen szabadságra lettetek elhívva, szeretett testvéreim, csak hogy ne éljetek vissza a szabadsággal, mint a testnek kedvező lehetőséggel, hanem szolgáljátok egymást a szeretet által. Erről már beszéltünk, hogy képesek legyetek szeretet által szolgálni egymást. Minden olyan szolgálat, amely nem Isten szeretetében lett beágyazva, az kudarcot vall. Isten szeretete olyan, mint az olaj. Az olaj. Olaj nélkül semmi sem működik. Szolgáljátok hát egymást a szeretet által. Mert az egész törvény abban az egy parancsolatban találja a beteljesülését. Szeresd a te fele barátodat úgy, mint önmagadat. Nem tudom, hogy ez valóban le van-e írva, igen, valószínűleg a hegyi beszédben szerepel. Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, azt tegyétek meg ti először velük. Meg van így írva? Igen, úgy gondolom, hogy a hegyi beszédben van így megírva. De még itt is. Ha magunk erőfeszítéséből kell megtennünk, akkor alul maradunk, nem fog sikerrel járni. De ha Isten szeretete van a szívünkben, akkor a szeretet lesz az, ami sürget és hajt bennünket. Hiszen az egész törvény abban az egy parancsolatban találja beteljesülését, szeresd a te felbarátodat, mint önmagadat. Ha pedig egymást harabdáljátok és felfaljátok, úgy vigyázzatok arra, hogy egymást fel ne emészszétek. Az apostol itt nem a hitetlenekről, hanem a hívőkről beszél. Azokról, akik egy csodálatos indulást, egy szép elindulást valósítottak meg, úgy áll a 7. versben írva. De mire legyen jó a nekifutás, a vége lesz megkoronázva. És a kérdés az, hogy ki akadályozott meg benneteket abban, hogy engedelmeskedjetek az igazságnak. A hajtörő nem attól származik, aki elhívott, természetesen nem. Isten szelleme mindig megadja az isteni lendületet, és visszavezet téged Isten igéhez. Itt ez áll írva. Már egy kis kovász is megsavanyítja az egész tésztát. Visszaemlékezhettek erre is. Itt is elmondtam, milyen szépen gyúrták édesanyáink azt a régi maradékot, gyúrták azt, ami kovásznak lett, vagy volt hivatott, és gyönyörűvé tették, és később belekeverték az új lisztbe, és lám, minden felfúvódott tőle. És szemmel láthatóan megnőtt a tészta. Ezt mondták, ugye? Itt az van írva, egy kis kovász megrontja az egész tésztát. Most elmehetnénk a korintusiakhoz írt levélbe, annyi mindent olvashatnánk, de ma nem csak ezért vagyunk itt, hanem azért is, hogy imádságban keressük az Urat, hogy mindent elmondjunk neki, és tudjuk, hogy ő hűséges. Másképp nem beszélne így velünk. És mégis, ahogy az előbb mondtam, Isten segítő keze ki lett nyújtva felénk. Senkinek sem kell kétségbe esnie, senkinek nem kell megszégyenülnie, de senki ne hagyja figyelmen kívül, mintha Istennek nem lenne mondani valója számunkra. Mi mindannyian imádságban akarunk közeledni ő hozzá, és egyszerűen imádkozzunk, testvéreim. Egyszerűen imádkozzunk. Nagyon-nagyon fontos, hogy mindannyian keressük a kapcsolatot Istennel az imádságban. Isten hűséges. Én meg vagyok győződve arról, hogyha még mindig szól hozzánk. Az azért van, mert szeretetből fakadó szándékai vannak velünk. Ha az emberek már nem beszélnek egymással, akkor az nagyon rossz, akkor többnyire csak az ítélkezés és az elmarasztalás marad hátra. Ha Isten még beszél, akkor még van remény. Akkor még van remény. Én bízom az én Istenemben, és tudom, ő elhozott minket, vagy eljuttatott minket idáig, és át fog vinni bennünket az ő nevének dicsőségére és tiszteletére. Amen. Hadd jöjjünk, és imádkozzunk. Mennyei Atyám, teljes szívemből köszönöm neked a te hűséges és szent ígédet. Uram, mindeneknek a vége már közel van. Ezért szólsz hozzánk ilyen egyértelműen. Mi egy jó kezdetet vettünk, egy szép kezdetet. Uram, te fel lettünk tartóztatva, és ugyanebben a Galatákhoz írt levélben azt mondott, ki bűvölt el titeket, ki őrjített meg benneteket, neki kell majd vezekelnie érte, de Uram, mi nem akarunk most ezzel foglalkozni. Most én rólam van szó, mi rólunk, mindannyiunkról személyesen, hogy egy új kezdetet tegyünk. Nem megállni, hanem számot vetni, meghúzni egy vonalat a dolgok alatt, és újra kezdeni veled. Uram, hogy mindent vissza tudnál szolgáltatni úgy, ahogyan nekünk a te ígéd is visszaszolgáltattad, hogy minden szolgálat, minden ajándék, minden gyümölcs, hogy minden visszatérjen a te gyülekezetedben. Ó, Uram, hogy megismerhessünk téged, megtaláljuk egymást a te isteni szeretetedben, hogy mindenki elfogadja egymást, ahogy Isten elfogadott minket a Krisztusban. Ó, Istenem, vess véget minden negativitásnak, minden gondolatnak, minden szónak, minden beszélgetésnek, Uram. Minden, ami nem épít, hiszen az rombol. Én, Istenem, tégy minket olyan emberekké, akiken megnyugodhat a tetszésed. Olyan emberekké, akik bíznak benned, akik hisznek neked. Uram, te szóltál hozzánk. A te szavad egy vetőmag, mi pedig befogadtuk ezt a vetőmagot magunkba. Most pedig hadd jön elő az eső, hogy a vetőmag kicsirázzon. Uram, nekem megvan ez a hitem, hogy eme korszak végén a te tökéletesen kinyilatkoztatott ígéd vetése szerint lesz egy aratásod. Köszönöm neked ezt, és hiszem, Uram, hogy a végén minden akadály el lett hárítva. És te vagy a tanúm, én Istenem, amennyiben ez a látomás, amikor láttam a búzamezőt, egy túlérett aranysárga búzamező volt. A kalászok tele, úgy, hogy már hajladoztak, hogy nem volt semmi gyom, nem volt semmi bogáncs, hanem egy tiszta búzamező volt, amilyen csak lehetett. Uram, az aratást még be kell hozni. Kérlek téged, hűséges mennyei Istenem, engedd, hogy tanúi lehessünk annak, és osztozzunk meg abban, hogy az utolsó pillanatban bekövetkezik a betakarítás. Amikor az ítélet minden felhője már tornyolódik, és mi már nem minden reményt feladtunk, te hirtelen közbelépsz, fény ragyog át a felhők nyillásán, és nem az egész világot, hanem a búzamezőt világítja meg, és bekövetkezik a betakarítás. Én Istenem, itt vagyunk. Ha másokat akarsz felhasználni, tedd meg, engedd meg, hogy felismerjük a részünket, amelyet országodban adtál nekünk. Felismerjük helyünket, és együtt kérünk világos és valódi tapasztalatokat tőled, te veled. Uram, egy világos útmutatást a te szent szellemettől mindabban, amit még meg kell tennünk. Most már magasztaljuk a te nevedet, mindenekért. Halleluja. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, mi köszönetet mondunk az Úrnak, mert ő jóságos, és az ő jósága örökkévalóan tart. Örökkévalóan tart. Magasztaljátok az Urat. Igen, magasztalja az Urat az én lelkem is. Ne feledkezz meg azokról a jó dolgokról, amelyeket ő tett veled vagy érted, amit jót tett neked, amit jót tett veled. Az övé a hatalom. Mindenható az Isten. Az ő művei bölcsek, és az ő kegyelme minden reggel új. Az minden reggel új. Nagy és hatalmas az Úr. Igen, nagy és hatalmas az Úr. Az ő neve szent, és az egész föld telve van az ő tiszteletével. Telve van az ő tiszteletével. Imádjátok őt. Imádatot tanúsítani az Úrnak, nagy tiszteletadással mi is az ő nevét mindig megnevezzük. Az ő nevét folyamatosan megnevezzük. Énekeljetek az Úrnak, énekeljetek dicséretet az Úrnak örömteli kórusokban, mert ő meghallgatja a mi dicsőítő énekünket is. A mi dicsőítő énekünket is. A mi dicsőítő énekünket is.